A Paksi atomerőmű tervezett bővítése lesz a témánk a következő egy órában. A mikrofonnál Havai Rihárd, jó estét kívánok! A beruházás ügyében az elmúlt hetekben 9 nemzetközi közmeghallgatást tartottak a környezeti hatástanulmány alapján. Egyebek mellett ezeknek a találkozóknak a tapasztalatairól kértük beszélgetésre Aszódi Attilát, a bővítésért felelős kormánybiztost. A beszélgetés kedd korra délutáni rögzítése után jelentek meg a hírek azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság a napokban levélben készül a kormánynak jelezni aggályait, amiért a Rosszatomot nem pályázat útján választották ki a Paks 2 beruházás fővállalkozójának. Ezért kértünk a kormánybiztostól egy rövid interjút ezzel a hírrel kapcsolatban. Az Aréna mai műsorát ezzel kezdjük.
Magyarországi lapértesülések szerint annyit tudni, hogy az Európai Bizottság egy levelet készül írni a magyar kormánynak, amelyben aggályosnak tartja azt, hogy a Paksi atomerőmű tervezett bővítésére a Rosszatomot nem egy pályázaton választotta ki fővállalkozóként. Tudunk-e hivatalosan bármit erről az információról, illetve erről a levélről?
Nem, egyelőre nem tudunk. Mi is látjuk a sajtóértesüléseket, és nagyon nagy érdeklődéssel várjuk a bizottságnak a levelét. Ugye nagyon régóta kapcsolatban vagyunk a bizottsággal, régóta szerettünk volna egy állásfoglalást kapni a beszerzési szabályokkal kapcsolatban. Meglátjuk, hogy ez, ha ez a levél ez tényleg jön, hogy akkor annak milyen tartalma lesz, és az alapján lehet a további lépéseket meghatározni. Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy az egész projektnek az alapja egy majdnem most már 2 évvel ezelőtti lépés, amelyben megtörtént az államközi szerződés előkészítése, és ennek folyamán a magyar kormány tájékoztatta a brüsszeli bizottságot ennek az államközi szerződésnek a tervezetéről, és úgy került 2014. január 14-én aláírásra a magyar-orosz államközi szerződés, hogy azt megelőzően Barroso elnök úr, az Európai Bizottság elnöke egy hivatalos levélben tájékoztatta a magyar kormányt, hogy nem emel kifogást ezzel az államközi szerződéssel kapcsolatban. Az államközi szerződésnek a bázisa pedig az Euratom Egyezmény 103-as cikkeje, amely kimondja, hogy minden Európai Uniós tagállamnak lehetősége van egy harmadik Európai Unión kívüli országgal szerződést kötni atomenergetikai projektek tekintetében, ha azt a megegyezést, vagy ezt az egyezményt az Európai Bizottság előtte jóvá hagyta. Tehát a 103-as cikkely szerint járt el a magyar kormány, ezt a jóváhagyást megszerezte, így került aláírásra az államközi szerződés, és minden további lépés ennek megfelelően, ennek a keretében történt. Mindig megfeleltünk az Európai Uniós előírásoknak és elvárásoknak, ha a bizottság kérdezett, arra mindig válaszoltunk, ezt fogjuk tenni a jövőben is.
Volt, illetve van arról tudomásuk, hogy bármiféle eljárás, vizsgálat folyik egyébként, például a beszerzéssel összefüggésben?
Tehát a beszerzéssel összefüggésben és az összes többi ügyben is mi aktívan kerestük a bizottságot. A tavaly nyáron voltunk kint például a DigiGrow-nak az elődjénél, és tájékoztattuk az ottani szakembereket arról, hogy ez a projekt hogyan nézde ki, mi az egésznek a konstrukciója, és az Európai Uniós közbeszerzési szabályoknak hogyan kíván a projekt megfelelni. Ugye itt azt kell látni, hogy az orosz fővállalkozó a főberendezések beszerzésére és különböző alvállalkozóknak a szerződésére Európai Uniós közbeszerzéseket fog kiírni, és ebben a keretben valósítja meg az Európai Uniós beszerzési szabályokat. Tehát ezeket az információkat megadtuk, a bizottság ezzel kapcsolatban kérdezett, ezekre a kérdésekre mi írásban határidőre válaszoltunk. Hogy vizsgálat van ebben az ügyben, azt tudtuk, hiszen értesültünk róla, hogy a bizottság foglalkozik az ügyünkkel.
Egyébként ugye az sajtóértesülésekkel kapcsolatosan kiadott magyar kormányzati nyilatkozat szerint nyilván a levél, ha van ilyen levél, tehát a levél tartalmának a megismerése után a kormány majd erre hivatalosan válaszol. Tehát elképzelhető, hogy egy hosszas levélváltás indul például ebben az ügyben. Ez érintheti-e érdemben a tervezett beruházás előkészítését?
Ezt akkor tudjuk megmondani, hogyha látjuk ezt a levelet.
Aszódi Attilát, a Paksi atomerőmű tervezett bővítésért felelős kormánybiztost hallották. Az Aréna ma esti műsorában témánk a paksi bővítés. A napokban befejeződött az előkészítés részeként a 9 nemzetközi közmeghallgatás. Egyebek mellett erről is kérdeztük Aszódi Attila kormánybiztost. Most ezt a beszélgetést hallják. Kezdjük talán azzal, hogy ugye nincs már egy hét sem a párizsi klímacsúcsig, ahol nagyon sokan várnak alapvető változásokat a globális energiapolitikát, energiahasználatot illetően is, hogyha lesz valóban valamilyen megegyezés. Ön hogyan készül erre a csúcsra a nukleáris energia számára szempontjából? Mit jelenthet Párizs?
Én arra számítok, hogy
tényleg lesz valamilyen elmozdulás, nagyon nagy szükség van arra, hogy érdemi lépések történjenek, hiszen az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a konkrét megfogható lépések nélkül a szándékok azok szertefosztanak, és a megvalósítás szakaszában már semmi nem jut el. Nagyon jó példája ennek az, hogy a fejlett országok tovább növelték a széndioxid kibocsátásukat, az, hogy a klímavédelmi intézkedések között a nagyon fontos elem a széndioxid kvóták kereskedelme, az gyakorlatilag összeomlott, olyan alacsony a kvóta ár, hogy ezzel nem lehet demotiváltá tenni azokat, akik a kvótát fel akarják használni, és nem lehet visszaszorítani a széndioxid kibocsátást. Tehát számos teendő van, és én azt remélem, hogy ha a tényleges megvalósítás szakaszába lépünk, akkor ez jelentősen befolyásolni fogja a villamosenergia termelést is, hiszen hogyha felértékelődne a széndioxid ára, akkor az a fosszilis energiahordozókat visszavetné, és ez tudná igazándiból pozícionálni az atomenergiát és a megújulókat.
Egyébként mire számít, vagy mit gondol, hogy ha a nukleáris energiának ilyen szempontból lesz egyfajta támogatás a kibocsátás csökkentési oldalon, akkor ez bevonhat olyan országokat is mondjuk a nukleáris energia használatába, akik ma ezt nem használják, vagy nem alkalmazzák, nincs feltétlenül egyértelmű elutasítás az oldalukról, de nem használják, vagy akik most használják, ott megerősíti a pozíciót az atomenergiának.
Szerintem mind a kettő játszani fog, tehát vannak olyan országok, amelyek a továbbiakban is hosszú távon építeni fognak az atomenergiára, és nagyjából fenntartják a kapacitást, amit mi is tervezünk, hogy hosszú távon megmaradjon egy kb. 40%-os részesedés a villamosenergia termelésben nukleáris alapon, tehát lesznek mi hozzánk hasonló országok, akik ezt fogják tenni, és nyilván a nagy fejlődésben lévő országok, Kína, India, ők jelentősen növelni fogják a nukleáris kapacitásaikat. És nagyon érdekes, hogy Kínában jelenleg az tűnik, hogy nem is a klímavédelem a legfőbb probléma, hanem annyira rossz a levegő minősége. De nem a széndioxid, hanem úgy általában a por és egyéb levegőszennyezőknek a koncentrációja olyan magas a városok, kínai városoknak a levegőjében, hogy ez kényszerít ki lépéseket. Már a lakosságnál is a tűrés határon túl van ez a probléma Kínában, és látszik, hogy a kínai kormány ezt megértette, és ezért is nagyon komolyan fognak atomenergiára építeni, de ugyanígy Indiában nagyon nagy fejlődés várható, és egyébként éppen a napokban jelent meg az OECD egyik új elemzése, ami az a számol, hogy az USA-ban is nőni fog valamennyire a nukleáris kapacitás, tehát a régieket kiváltják újakkal, és még pluszban új blokkok is épülnek. És azt is látni kell, hogyha itt a párizsi klímacsúcsról beszélünk, hogy az OECD számításai szerint, hogyha azt a 450 ppm-es forgatókönyvet akarnánk követni, ugye a 450 ppm abból származik, hogy ekkora széndioxid koncentrációt lehet a számítások szerint maximum megengedni a földi légkörben ahhoz, hogy 2 foknál megálljon a globális felmelegedés. Szóval, hogyha ezt a 450 ppm-es forgatókönyvet akarjuk követni, akkor ehhez az atomenergiának a részesedése a globális villamosenergia termelésben 12%-ról 18%-ra kellene növelni.
Tehát 12 ez, ma?
Igen. Tehát globális szinten. 12-ről 18%-ra kellene növelni, ami nagyon komoly fejlesztéseket igényel.
Ez nem elég az, ami most zajlik, ugye, fejlesztés, hogyha jól gondolom?
Nem. Ez nem elég. Ez sokkal többet kell tenni. Egyébként ez az elemzés az a számol, hogy Európában nagyjából úgy marad a nukleáris kapacitás, mint ahogy jelenleg van. Leállnak régi blokkok és újak lépnek a helyükbe, de a világ számos területén, például az USA-ban egy kismértékű összkapacitás növekedés, és Ázsiában pedig nagyon jelentős kapacitás növekedéssel számolnak.
Milyen viszonyban van a nukleáris energiatermelés a megújuló forrásokkal? Ugye ez a két olyan energiaforrás van, ami, ha úgy vesszük, akkor tisztán széndioxid kibocsátás mentes.
Így van, tehát az üzemük ezeknek...
A jelenleg ismereteink szerint.
Az üzemük ezeknek széndioxid kibocsátásmentes. Hogyha teljes életciklusra elemezzük ezeket az energiahordozókat, akkor azt lehet látni, hogy mondjuk a szél, napenergia, vízenergia és nukleáris energia a teljes életciklus tekintve nagyjából azonos széndioxid kibocsátásúak, tehát körülbelül azonos szinten vannak. Ez abból származik, hogy a létesítmények megépítése jár valamekkora széndioxid kibocsátással, illetve a különböző életciklusaikban vannak olyan szervíz és egyéb műveletek, amelyek járnak széndioxid kibocsátással, de még mindig több nagyságrendel kisebb ezeknek az életciklusra vonatkoztatott széndioxid kibocsátásuk, mint a fosszilis energiahordozóknak. Tehát ezek, én azt gondolom, hogy kéz a kézben járnak, és ezt mi nagyon régóta mondjuk, és persze az zöldek meg nagyon régóta nem akarják elfogadni, de az a helyzet, hogy a nukleáris energia és a megújulók, ezek együtt tudják ezt a problémát megoldani, és valójában nem egymással versenyeznek, hanem a fosszilis ellen kellene, hogy ezeket a fosszilis energiahordozók ellen kellene, hogy ezeket az atom és megújuló energiaforrásokat alkalmazzuk. Azért, hogy a széndioxid kibocsátást vissza tudjuk szorítani.
Ha már Párizs, akkor van egy sajnálatos másik aktualitás, amiért érdemes talán beszélnünk a nukleáris energiatermelésről, ez a biztonság. Ugye a párizsi terrorcselekmények nyilván általában a különböző védett létesítmények, vagy a veszélyeztetett létesítmények biztonságának az átlag gondolására készítik, azt gondolom, mindenhol az országban ezeket használókat vagy fejlesztőket. Ön szerint, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy amint mondta, elképzelhető, hogy a nukleáris energiatermelésnek az aránya nőni fog, akkor mennyiben kell például a növekvő biztonsági kockázatokkal számolni, és most elsősorban nem a természeti kockázatokról beszélünk, nyilván erről is fogunk egy kicsit később, hanem alapvetően például a terrorfenyegetettségről.
Tehát az atomerőműnek, minden nukleáris létesítménynek a tervezése egy nagyon szofisztikált tevékenység, ahol mind a külső veszélyeket, mind a belső veszélyeket értékelni kell, és a külső veszélyek között külön kell foglalkozni az ember által okozott veszélyekkel. Na most a nukleáris létesítményeknél ez úgy van, hogy eleve meg kell határozni minden létesítményhez egy úgynevezett tervezési alapfenyegetettséget. Ez az ország fenyegetettségétől, a létesítmény helyétől és egyéb körülményektől függ, és ezt a tervezési alapfenyegetettséget kell figyelembe venni a fizikai védelmi rendszereknek a megtervezésekor. Tehát ebből indulnak ki akkor, amikor a kerítést, az élőerős védelmet és az egyéb fizikai védelmi rendszereket megtervezik. Ezt a tervezési alapfenyegetettséget adott esetben felül kellhet vizsgálni, hogyha nagyon megváltoznak a körülmények. A Paksi atomerőműre is van ilyen tervezési alapfenyegetettség, és az új blokkokra vonatkozóan is meg kell ezt határozni, és a fizikai védelmi tervek ebből fognak kiindulni. Na most én azt gondolom, hogy Magyarországnak az ország fenyegetettsége egyelőre nem változott, de hogyha későbbiekben mondjuk megváltozik, akkor a fizikai védelmen lehet módosítani, lehet még egy kerítésvonalat vonni, lehet a beléptetőrendszert szigorítani, lehet az élőerős védelmen is módosítani. Nagyon érdemes itt megemlíteni, hogy az összes ilyen létesítménynél így Magyarországon is elképesztően bonyolult és széles körű a beléptetési rendszer. Tehát munkavállaló eleve nem lehet akárki, nagyon komoly ellenőrzéseket kell, hogy átessen, és hogyha valaki bemegy a létesítménybe, akkor több szinten ellenőrzik, a kézgeometriáját ellenőrzik, mindenféle védelmi rendszerek vannak azért, hogy tényleg az tudjon csak bejutni, aki arra jogosult. Az is nagyon fontos alapelv a nukleáris létesítményeknél, hogy nem engednek embereket egyedül dolgozni. Tehát mindig mindenkinek van valamilyen felügyelője, felülvizsgálják azt, hogy ő mit csinál, hova mehet, lehatárolják, hogy ki milyen belépőkártyával hova juthat el. És az is nagyon fontos, hogy a biztonságkritikus rendszereknél az automatikára is nagyon sok mindent rábíznak. Tehát vannak például üzemzavai helyzetek, amikor az ember egy jó darabig be sem avatkozhat, hanem az automatára van bízva. Éppen azért, hogy az ember akár szándékosan, akár véletlenül ne tudjon valami hibát véteni. És amit még meg kell említeni, és ez az új blokkokkal kapcsolatban egy új dolog, hogy az új blokkok tervezésénél nagyon szigorú követelményeket fogalmaztunk meg úgy általában a biztonsággal kapcsolatban, aminek következtében egy nagyon robosztus, hermetikus védőépület fog épülni. Beszéltünk talán erről már korábban, de érdemes megemlíteni, hogy egy olyan dupla falú hermetikus védőépületet készítünk, ami nem csak hogy a belső veszélyek ellen megvédi a környezetet, hanem a külső veszélyektől megvédi a belső rendszereket.
Tehát valamilyen külső fizikai támadás vagy sérülés ellen?
Tehát ez a dupla falú hermetikus védőépület, ez egy olyan vasbeton szerkezet, aminek a fal vastagsága, a belső fal is több mint 1 méter vastagságú előfeszített vasbeton, a belsején egy több milliméter vastag acélburkolattal, a külső fal pedig szintén több mint 1 méter vastagságú vasbeton lesz, ami nagy repülőgépnek, nagy személyszállító repülőgépnek a rázuhanására is méretezve kell, hogy legyen. Ez szerepel a magyar nukleáris biztonsági szabályzatokban, hogy az új blokkokat így kell megtervezni.
Ez egy 911-es hatás?
Igen, ez igen. Tehát ez az amerikai dupla tornyok ellen végrehajtott terrortámadásoknak a következménye, hogy ez a követelmény ez beszivárgott a nukleáris biztonsági szabályzatokba. Az új létesítményeknél ez abszolút játszik, és így kell megtervezni a paksi két új blokkot is. Ez nagyon nagy robosztusságot ad ennek az épület szerkezetnek.
Ez azt is jelenti, hogy mondjuk egy atomerőmű esetében nem csak a technológiát, mondjuk a nukleáris technológia fejlődését kell követni, akár az élettartam során folyamatosan, hanem mondjuk a biztonsági kihívásokat is újra és újra át kell nézni az üzemeltetőnek? Abszolút. Hogyha jelentkezik egy újfajta, eddig korábban nem ismert, vagy olyan veszély, amivel nem számoltak, akkor ezt újra és újra felül kell vizsgálni?
Tehát egyrészt azt kell rögzíteni, hogy a mostani magyar szabályozásba és így a paksi új blokkokra vonatkozó követelményekbe is beépültek a fukushimai tapasztalatok. Tehát nagyon rövid időn belül visszacsatoltuk mindazt, ami a fukushimai baleset után tapasztalható volt, amit megtanult a világ, és ezek ma már az új blokkokkal szembeni követelmények között ott vannak, sőt, igazándiból maga az orosz tervező is ezt nagyon gyorsan lereagálta. Tehát nincsen arról szó, hogy majd az orosz tervekben a fukushimai tapasztalatok ezután 5 vagy 10 év múlva fognak megjelenni. Benne vannak a mi követelményeinkbe, de az orosz terveknek az eredetiében is már ezek a fukushimai konzekvenciák figyelembe vannak véve. És tulajdonképpen ez számunkra azért nagyon fontos, mert arra építünk, hogy egy olyan robosztus technológiát hozunk itt létre, ami időtálló. Tehát nem számítunk arra, hogy a következő években olyan új biztonsági kihívások merülhetnek fel, ami új alapokra kellene, hogy helyezze ezt az egész tervet. Annyira konzervatívan próbáljuk meg a tervezést elvégezni, hogy ez tényleg időtálló legyen. A másik dolog pedig, hogy a magyar nukleáris biztonsági szabályozás régóta tartalmazza azt az előírást, hogy a nukleáris létesítményeket 10 évente a biztonság szempontjából újra kell értékelni. Tehát van egy úgynevezett időszakos biztonsági felülvizsgálat, ami minden 10 évben minden nukleáris létesítményre kötelező, és ezeket a vizsgálatokat a kor legkorszerűbb eszközeivel, a legjobb módszerekkel kell elvégezni. Tehát, hogyha felmerülne valami a későbbiekben a biztonsággal kapcsolatban, akkor ez törvényszerűen ebben a 10 éves felülvizsgálatban jelentkezik, és a hatóság akkor engedi a további 10 évre az üzemeltetést, hogyha ennek a következményét az üzemeltető levonja. Tehát ez nagyon fontos, ez az ügy, ez nem akkor lesz aktuális, amikor letelik az eredetileg tervezett 60 éves üzemidő, hanem minden egyes 10 év után a biztonságot újra kell értékelni, és az akkori szabályoknak a legjobb módszerekkel, a legjobb tudásunk szerint meg kell felelni.
Egyébként ugyanezek a szabályok igazak, mondjuk a hulladék elhelyezés, a hulladék szállítás, és most nyilván a nukleáris, a kiégett fűtőelemeknek a tárolására, illetve szállítására gondolok. Tehát az ottani biztonsági szabályok, a biztonsági felülvizsgálat ilyen szabályok szerint ugyanilyen rezsimben zajlik?
Na most ez nagyon fontos, hogy a kiégett üzemanyagoknak a tárolása egy szintén nukleáris létesítményben történik. Az átmeneti tárolás az szintén egy ilyen létesítmény, amire vonatkozik szintén ez az előírás. Tehát, hogyha a későbbiekben megépül az új blokkoknak az átmeneti kiégett üzemanyag tárolója, akkor annál ugyanúgy ezt a 10 éves felülvizsgálatot el kell végezni, és hogyha ott bármi felmerülne, akkor azt ott érvényesíteni fogják. Ugyanakkor azért hozzá kell tenni, hogy a kiégett üzemanyagnak a tárolása nem annyira bonyolult dolog. Tehát ugye a kiégett üzemanyagban van valamekkora hőtermelés, de ennek a hőtermelésnek a mértéke a sok nagyságrendel kisebb, mint az atomerőműben magában a reaktorban található üzemanyagnak a hőtermelése üzem közben, vagy közvetlenül a leállítás után, és ezért a kiégett üzemanyagnak a tárolása nem annyira problematikus, annak a hűtési, biztonsági funkcióit teljesíteni, az nem komoly nagy ügy. Általában olyan rendszereket alkalmaznak, amelyek passzív módon működnek, nincs is szükség semmiféle aktív beavatkozásra. Egyedüli aktív dolog az, hogy felügyelik emberek, illetve műszerek a kiégett üzemanyagot tárolás során, de aktív beavatkozó rendszerek ott nem szoktak kelleni.
Ugye a mai beszélgetésünknek az egyik apropója, hogy a közelmúltban véget ért az a nemzetközi közmeghallgatás sorozat, ami a paksi atomerőmű tervezet bővítéséhez kapcsolódó környezeti engedélyezésnek a része. Ezek a kérdések felmerültek a közmeghallgatások során?
Abszolút, természetesen. Ugye azt kell tudni, hogy a közmeghallgatásoknak volt egy magyar része, Mi először megkerestük az atomerőmű körül 41 települést, és minden egyes településen tartottunk egy ilyen lakossági fórumot, ahol válaszoltunk a kérdésekre. Ez március-április időszakában zajlott, aztán Pakson május 7-én volt a nagy magyar közmeghallgatás, amit a környezetvédelmi jogszabályok előírnak. És ezt követően léptünk át az engedélyezésnek a nemzetközi szakaszába, ahol azok az országok szerepeltek, akik korábban jelezték, hogy szeretnének részt venni magában a környezetvédelmi engedélyezésben. Ugye még 2012-ben hívtunk meg 30 országot, nagyon szélesen nyitottuk ezt a kört, hogy ne keletkezzen vita arról, hogy akkor most ki a hatásviselő, és ki nem, ki vehet részt, vagy ki nem. Vannak erre más gyakorlatok, vannak olyan országok, akik egy vagy két szomszéd országot hívnak csak meg az eljárásukba. Mi 30 országot meghívtunk, 30 országból 11 jelezte, hogy szeretne ebben az eljárásban részt venni. Ezek az országok a teljes környezetvédelmi elemzés rendszert, a környezeti hatástanulmányt megkapták. Ez egy több mint 2000 oldalas anyag, nem csak magyarul, hanem angolul áll rendelkezésre. Valamint ennek van egy több mint 200 oldalas összefoglalója. Ezt lefordítottuk az összes bejelentkezett országnak a saját nemzeti nyelvére, és ezeket a dokumentumokat Magyarország elküldte a 11 becsatlakozott országnak, és kértük, hogy jelezzék, hogy szeretnének-e lakossági fórumot, közmeghallgatást, illetve szakértői konzultációt tartani. Végül is több ország jelezte ezt, és összességében 9 helyszínre látogattunk el szeptember, október, november időszakban. Egy kb. 2 hónapos idő tartamról van itt szó. Egy nagyon intenzív periódus volt ez. Nagyon sokat kellett utazni egy komoly szakértői stábbal, hogy minden kérdésre tudjunk válaszolni. És a 9 helyszínen volt, ahol 2 órás közmeghallgatás, és volt, ahol 17 órás közmeghallgatás keretében minden kérdést igyekeztünk megválaszolni, és hát most természetesen a hatóságon van a sor, hogy ezeket a kérdéseket értékelje, illetve értékelje azt, hogy a kérdések hogyan jelennek meg a közötti hatástanulmányban, vagy ha nyitott kérdés lát a hatóság, akkor természetesen még kérdez az engedélykérőtől, és ennek a folyamatnak az eredményeként születhet majd meg az engedély valamikor.
Mi a közmeghallgatásoknak a tétje? Tehát egészen pontosan mi a feladata a közmeghallgatásnak ebben a folyamatban?
A közmeghallgatásnak az a feladata, hogy egyrésztről a közvélemény megismerhesse a beruházást, másrésztről, hogy a közvélemény megfogalmazhassa a kérdéseit a beruházással, illetve annak a környezeti hatásaival kapcsolatban, és a fő lényeg az, hogy ezekről a kérdésekről a hatóság, aki ezt az engedélykérelmet elbírálja szakmai szervezetként, hogy értesüljön ezekről a kérdésekről, és meggyőződjön arról, hogy nincs olyan aspektus, amire az engedélykérő esetleg nem gondolt.
Abban a jelentésben, amit önök már elkészítettek?
Így van, vagy nincs-e benne olyan adat, ami az ő véleménye szerint nem helyes.
Ugye azt mondta, hogy 9 helyszínen volt ilyen közmeghallgatás, ugye 30 országot hívtak meg, és 9 helyszínen volt közmeghallgatás.
Igen, igen, igen.
Mennyire voltak aktívak ezek a közmeghallgatások? Először is talán arról kéne beszélni, hogy milyen kérdésekkel foglalkoztak leginkább. Ugye kérdeztem arról, hogy például a biztonsági kérdések felmerültek-e, mondjuk egy terror cselekménnyel kapcsolatos biztonsági kérdések. Ez volt a legfontosabb, a biztonság vagy a környezeti hatások? Mi volt a leghangsúlyosabb kérdés?
Nagyon nehéz megmondani, hogy mi a leghangsúlyosabb, mert nyilván rengeteg ilyen fórumon voltunk jelen, és azért voltak tipikus kérdések, de egyetlen egy dolgot nem tudnék mondani. Tehát ami egyértelműen foglalkoztatott gyakorlatilag mindenhol valakit, ez a biztonság, mennyire biztonságosak ezek a blokkok, hogyan lehet elkerülni egy üzemzavart, mekkora kibocsátások lehetnek egy üzemzavar vagy egy baleset során, milyen védelmi intézkedéseket tervezünk ezek ellen. A terrorfenyegetettség és ennek a következményei természetesen előbukkantak. Előjött a hulladékkezelésnek a kérdése, az üzemanyagellátásnak az ügyei, és a Duna hőterhelése. Talán ezek voltak azok a kérdések, amelyek leggyakrabban előfordultak. Ugye azt kell elmondanom, hogy a 11 bejelentkezett ország végül is a környékbeli országaink, tehát a Magyarországgal határos országok.
Ők mindannyian?
Ők mind, tehát minden velünk határos ország bejelentkezett az eljárásba, valamint Csehország, Németország, Málta és Görögország kérte a részvételét, és végül is Görögország és Málta nem tett fel érdemi kérdést.
Tehát ott nem volt helyszínen
közmeghallgatás? Nem kellett elmennünk, hát nagyon távol is vannak, és igazándiból miután megismerték az anyagot, nem tettek fel kérdést. Ugyanakkor ugye elmentünk három helyszínre Romániában, Nagyváradon, Temesváron és Bukarestben is kértek a románok közmeghallgatást, és természetesen teljesítettük ezt a kérésüket. Akkor voltunk Belgrádban, voltunk Horvátországban, Eszéken, voltunk Szlovéniában, Ljubljanában, Ausztriában, Bécsben, és Németországban, Münchenben volt közmeghallgatás. Tehát ezek voltak a helyszínek. És hát mondom, azok voltak a fő kérdések, amik az előbb elmondtam.
Általában mennyire
volt? És bocsánat, Kijevet nem mondtam, igen. Kijev volt a 9., és azért is jut eszembe Kijev, mert ott volt például egy nagyon érdekes dolog, hogy kifejezetten érdeklődtek az üzemanyag szállítással kapcsolatban, hogy mind a friss üzemanyag szállítása, mind pedig a kégett üzemanyag szállítása, hogy fog történni.
Hogy ugyan is érinti Ukrajnát?
Így van, hiszen a jelenlegi útvonal Ukrajnán keresztül vezet, hogy azt mi hogy tervezzük, hogyan van ez elképzelve.
Ez egyébként egy publikus útvonal?
Nem, az útvonal pontosan nem publikus, ez mindig mindenhol, minden országban ezek az a szállítási útvonalak a pontos időpontokkal ezek minősített adatot képeznek, és például a kérdések, a provokatív kérdések egy része pont erre irányult, hogy akkor mondjuk meg pontosan, hogy hol fog belépni és hol fog kilépni Ukrajnából, amire természetesen nem tudunk válaszolni.
És ezt ők elfogadták, hiszen nyilván egyrészt tudják, mert hogy nyilván Ukrajnát azért nagyon sok ilyen jellegű szállítmány érinti, azt gondolom, hogy csak Magyarország kiindulással, de egyébként ezt elfogadták? Tehát azt az érvet, hogy ez egy nyilván a valamilyen szinten, ha jól értem, akkor alapvetően biztonsági szempontból nyilván az adott országnak is az érdeke, hogy ne legyen ez publikus.
Na most a nagyon érdekes, és ezt is el kell, hogy mondjam, hogy valójában az osztrák közmeghallgatás leszámítva nagyon pici létszámokkal találkoztunk. Tehát volt olyan hely, ahol 10 voltak, volt ahol 20-an, mondjuk Ukrajnában, Kijevben ott kb. 25 résztvevője volt ennek a közmeghallgatásnak, és ennek a létszámnak egy jelentős része az esemény során, a 8 órás esemény során elpárolgott, és valójában 4 vagy 5 személy vett részt érdemben, akik a legtöbb kérdést feltették, és ők pedig különböző zöld szervezeteknek voltak a képviselői. Na most ez azért volt fontos kihangsúlyozni, mert ezek a zöld szervezeti képviselők természetesen nem fogadták el a válaszokat, ami én úgy gondolnám, hogy nem feltétlenül a mi hibánk. Mondjuk a müncheni helyszínen az ottani főkérdező Greenpeace szakértő elmondta, interjúba adta, hogy valójában bármit is válaszolnánk, azt nem fogadná el.
A Szódi Attila, a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésért felelős kormánybiztos az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.